1,1 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A munkácsi görög katolikus egyházmegye mély fájdalommal értesült arról a gyalázatos cselekedetről, amely során ismeretlen tettesek felgyújtották a Palágykomoróz községben található Istenszülő születése görög katolikus templom sekrestjének ajtaját. Közleményük szerint ez a szentségtörő tett nem csupán az egyházi tulajdon elleni bűncselekmény, hanem mély sebet is ejtett Kárpátalja lelki békén és közösségi életén. Az elkövetők által a templom külső falaira írt gyalázkodó feliratok semmilyen módon nem tükrözik azt a békés együttélési légkört, amely régóta jellemzi a helyi közösséget és a környező falvakat, írták a közleményben, amelyet a Magyar Kurír is közölt. Az Európai Unió jóváhagyta az eddigi egyik legszigorúbb szankciós csomagját Oroszország ellen, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az ex-közösségi portálon. Ez az EU 18. szankciós csomagja az ukrajnai háború kezdete óta. Kaja Kallas közölte, a büntetőintézkedések új csomagja tovább csökkenti a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, egyebek mellett azáltal, hogy az eddigi szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, először rendelkezik lobogó szerinti lajstromozásról, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozáshoz való hozzáférését. A csomagot végül Magyarország is jóváhagyta. A szankciókat azután fogadták el, hogy Robert Fico szlovák kormányfő utasítást adott a szlovák uniós képviselőknek, hogy a szavazáson ne vétózzanak. A szlovák delegáció eddig 6-szor vétózott a szankciós csomagok ügyében, a további ellenállás viszont már nem szolgálna az ország érdekeit, fogalmazott Robert Fico, aki bejelentette, Szlovákia írásos garanciákat kapott az Európai Bizottságtól. Az Európai Unió tanácsa két évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok évvégén lejáró gáztárolási kötelezettségeit az energiaellátás biztonságának szavatolására és az európai gázpiacok stabilizálásának elősegítése érdekében. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az EU geopolitikai feszültségek miatti áringadozásokkal szembeni sebezhetőségét, ugyanakkor egyensúly teremtsen az energiabiztonság és a piaci alapú elvekhez való visszatérés között, írták. Az Európai Bizottság a héten bemutatta a 2028-tól kezdődő 7 éves költségvetés tervezetét, a magyarok pénzének legalább 20%-a menne Ukrajnába, közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, a közös hitelfelvétel miatt ráadásul újabb 30-35% kellene törlesztése. A kormányfő szerint a cél Ukrajna felvétele az EU-ban, ami nem helyes, az uniós pénzeket a jelenlegi tagállamok között kellene elosztani, Ukrajnával pedig tárgyalni az együttműködés más módjairól. Az ukrán gazdaságban nincs abban az állapotban, hogy egy tagsági jogviszonnyal és az azzal együtt járó pénzzel modernizálni lehessen, szögezte le. Magyarország kifizeti a felgyújtott kárpátaljai templom helyreállítását, a kormány azonnal átutalt az ehhez szükséges összeget, közölte még csütörtök este a külgazdasági és külügyminiszter. A felgyújtott görögkatolikus templom falára a támadók magyar ellenes szövegeket írtak. A történtek miatt bekérették Ukrajna magyarországi nagykövetét. Szijjártó Péter közölt azt is, a kormány kitiltott 3 sorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, a sorozás közben agyonvert magyar férfi halála miatt. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és a dimenzióváltásához, jelentette ki a tárcavezető, miután munkareggelin vett részt kínai vállalatok vezetőivel. Szijjártó Péter kifejtette, hazánk tiszteletben tartja a világpolitikai és gazdasági realitásokat, és határozottan ellenzi az egyes Európai Uniós vezetők által alkalmazott átpolitizált és átideologizált megközelítéseket. Beérkeztek az első igénylések a közvilágítási pályázatra. A hét elején megnyitott programban a kormány 18 milliárd forinttal támogatja a kis települések fejlesztéseit, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebookon. Az eddigi jelentkezők átlagosan az elérhető 50 milliós állami hozzájárulás felére tartanak igényt. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Darvas László címzetes kanonok, címzetes esperes, nyugalmazott szerencsi plébános életének 82. évében július 18-án szentségekkel megerősítve a Miskolci Kórházban elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, kevés gomoly felhővel, futózáporok előfordulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 29-30 fok körül alakul. Vasárnaptól csütörtök éjfélig másodfokú hőségriasztást rendel el az országos tiszti főorvos. Ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik majd a napi középhőmérséklet, ez nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. július 18-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunk elején az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idei tanévének eredményeiről lesz szó, majd az intézmény képzés kínálatáról is beszélgetünk, valamint az Art Eger nyári színházi fesztivál programjait is ismertetjük. Ha tehetik, tartsanak velünk! Sajtótájékoztatón foglalta össze a napokban a 2024-es, 2025-ös tanév eredményeit, sikereit dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Emellett a közelgő fontos eseményekről is szó esett. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem újabb 5 évre kinevezett rektora különböző területekhez kapcsolódva tekintett vissza a sok szempontból különleges tanévre. Az oktatás, a tudományos kutatás, a művészetek, a sport, a társadalmi felelősségvállalás témakörei mellett kitért a teremtésvédelem, a nemzetközi partnerhálózat bővítésének, illetve a regionális gazdasági szereplőkkel való együttműködésnek fontosságára, valamint a családbarát intézkedésekre és a testi-lelki feltöltődést szolgáló programokra is. Most az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
Amikor a kollégáim javasolták, hogy érdemes lenne ebben a témában sajtótájékoztatót tartani, akkor arra gondoltam, hogy ez a fél év nekem csak az eredmények összefoglalásáról szólt, hiszen ebben a fél évben írtam rektori pályázatot, amelyben ezt most be is hoztam, és megmutatom, hogy amelyben összefoglaltam az elmúlt 5 év eredményeit, és az akkori célkitűzéseket, az elmúlt 5 év eredményeit, és az elkövetkezendő 5 év terveit, stratégiai célkitűzéseit. Én most azért erre a tanévre fókuszálnék, amely a múlt év szeptemberétől egészen mostanáig zajlott. Mindenek előtt hagy kezdjem egy személyes és lelki érzés megosztásával, mert hogy gyakran beszélünk arról, hogy az Eszterházy közösség, az Eszterházy érzés, az az egyik legfontosabb tényező a munkánk során, hogy ezt mi magunkénak tudjuk vallani. Hogy egy olyan közösséget tud az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége alkotni, ahol a felkészültségen, a szakértelem mellett a jó szándék és a tisztesség legalább annyira fontos és jelen van, és ezek a hatások keltik azt az érzést, amiről a hallgatóink és a munkatársaink csak úgy beszélnek, hogy Eszterházy érzés. Nagyon jó az Eszterházy közösséghez tartozni, és tudjuk azt, hogy a gondviselő Isten a jó közösségek fölött őrködik, és a jó közösségeket segíti. Mi, akik az Eszterházy közösséghez tartozunk, elmondhatjuk azt, hogy szeret minket a gondviselő Isten, és az elmúlt évben is érezhettük az ő áldását. Ezért a mai tájékoztatón úgy gondolom, hogy vagy amikor beszéltem a kollégáimmal, akkor először úgy gondoltam, hogy ugyan mindig hírt adunk erről, de most utólag azt mondom, hogy jó ezt összefoglalni. És jó volt végignézni ezt az évet, hogy mi mindent értünk el 2024-25-ös tanévben is. Talán kezdeném azzal, hogy november 4-én ünnepeltük Boromei Szent Károly napján az egyetem és jogelőd intézményei fennállásának a 250. évfordulóját. Ez olyan örökség, amely mindannyiunkra hat, ma is, akik itt ma Eszterházy késői utódai vagyunk, és hat azokra a kollégákra, akik itt dolgoznak ezen az egyetemen, hat ezekre a hallgatókra, akik itt tanulnak ezen az egyetemen. Az örökség, amelyet az elődeinktől örököltünk, az mindannyiunkat kötelez. És épp ezért 2025 májusában megünnepeltük Eszterházy születésének a 300. évfordulóját is. Amikor Eszterházy 250 évvel ezelőtt megépítette az egyetemi házat, akkor a jelmondata az volt, hogy a tudományok és a művészetek javára, pro scientis et artibus, és hát én nagyon boldog voltam ez év februárjában, amikor elindulhatott az egyetemünkön a művészeti kar. Ez egy történelmi pillanatként megélt esemény, úgy vélem, az egyetem életében, hiszen eddig 5 karon... Olyan szintre érett a művészeti képzésünk, amely megérdemli azt, hogy egy kar szolgálja ezt a képzést, a kar keretein belül tevékenykedjenek. Nem véletlen talán ennek fényében az, hogy az év egyeteme az idén, ugye 11 magyar kiváló egyetemet díjaztak a év egyeteme vonatkozásában 8 kategóriában, és az egyetemünk a művészet és kultúra és művészet ápolás kategóriában szerezte meg az első helyet. Jó érzés volt az is tudni, hogy még 2 kategóriában voltunk esélyesek. Ezek közül az egyik a felzárkóztatás, a másik pedig a felvételi kampányok kategóriája. Nagyon örültem annak, hogy a kultúra és művészetápolás kategóriában szereztük meg az első helyet. Amikor beszámolunk, vagy éppen stratégiát írunk, akkor az egyetem tevékenységét úgy osztályozzuk, hogy oktatás, kutatás, tudomány és harmadik missziós tevékenység. Most nagyon röviden ennek keretei között villantanám föl azokat az eredményeket, amelyeket elértünk. Oktatás területén azt mondhatjuk, hogy egyre népszerűbb az egyetemünk a felvételizni vágyók körében, erről majd főigazgató asszony fog többet mondani. Talán annyit azért büszkén elmondhatok, hogy az első helyes jelentkezőink száma évről évre nő, és talán soha nem volt még ennyi az egyetem aktív hallgatóinak a létszáma, mint ebben az évben. Képzésfejlesztésünk eredményeképpen két új alapszakkal és két új mesterszakkal bővült az egyetem képzési kínálata. Először indíthattunk műszaki menedzser, és indíthatunk, ugye most indulnak szeptemberben, és pszichológia alapszakokat, és biológus és mentálhigiénés, közösség és kapcsolatépítő szakokat ebben az évben indíthattunk először. Örültünk annak, hogy a MAB támogatta a vizuális művészet alapszakunkat, de új szakirányú továbbképzéssel is gazdagodtunk. Elindíthattuk a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést. Büszkék vagyunk arra, hogy a nagy kancellárunk Ternyák Csaba érsek úr kezdeményezésére ebben az évben is indítottuk a Senior Akadémiát, és idén is több mint 300 jelentkező vett részt ezeken az akadémiai kurzusokon. De ne csak Egerről beszéljünk, hanem a Jászberényi kampuszunkról is. Az egyetemünk az Óbudai Egyetemmel gépészmérnök alapképzés levelező munkarendű szakindításáról határozott az EKE Jászberényi kampuszán. Elindult a jászberényi képzés is, a helyi igények hívták ezt életre, és megkezdtük a kampusz infrastruktúrális fejlesztését is, amely majd a műszaki képzések elindítását szolgálja majd. Hallgatói támogatórendszer továbbfejlesztésére és ugye a működtetésére irányuló tevékenységünkben is mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen a hallgatói támogatórendszer saját fejlesztésű elektronikus rendszerét, a VECKER-t, immár élesben teszteltük ebben az évben. Ez is egy egyedi fejlesztése az egyetemnek, ugyan már a múlt évben is dolgoztunk rajta, de az idei év volt az, amikor teljes mértékben, teljes szolgáltatással segítette a hallgatói előrehaladást és a hallgatói támogatást. Büszkék vagyunk erre. Ugyanúgy büszkék vagyunk arra is, hogy múlt év szeptemberétől elindult a megújult pedagógus képzés pilot éve. Ez a pedagógus képzés gyakorlat és értékközpontú megújítására irányuló pilot program. Az ágazatirányító minisztérium felkérésére az egyetemünk által már 2019 óta alkalmazott módszert fejlesztette úgy, hogy ebben a pilot évben megnézzük azt, hogy hogyan funkcionál az ágazati irányító minisztérium által meghatározott indikátorok szerint, és hamarosan, majd szeptemberben fogunk erről eredményt közölni, és ha úgy ítéli meg a minisztérium, akkor ez alapul szolgálhat a magyarországi felsőoktatási intézmények számára, azon intézmények számára, akik pedagógus képzést folytatnak.
Thank you.
A folytatásban dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora beszél.
Talán ennyit az oktatás területéről. A kutatás és a tudományos tevékenység területén a legnagyobb tevékenység és legnagyobb eredmény az volt, hogy a múlt évben kidolgozott életpálya támogató teljesítmény értékelési rendszerünket már élesben indíthattuk ebben a tanulmányi évben, és hát mértük mind az akadémiai területen dolgozók tevékenységét, mind a funkcionális területen dolgozók tevékenységét, és ennek az a jelentősége, és itt kihangsúlyoznám az életpálya támogató részét ennek a rendszernek, hogy ha valaki teljesíti a minimum követelményeket, tanársegédként elkezdi a pályáját, mire 50 éves lesz, akkor a professzor lehet. Tehát egy olyan életutat is mutat az oktatóinknak, amely segíti az ő tudományos előrehaladását. Először tudtunk mérni az őszi fél évnek a második felében, és hát nagyon örülök annak, hogy a mérés eredményeképpen jutalmat is tudtunk évvégén adni az oktatóinknak és dolgozóinknak, olyan kiváló teljesítményt tudtak elérni. Egy pár szót talán a nemzetközi esítésről, nemzetközi partnerhálózatunk, bilaterális kapcsolatunk és mobilitásunk egyre bővült ebben a tanévben. 16 angol nyelvű képzést tudunk már kínálni külföldi diákok számára, és ebben a neveléstudományi doktori iskolánk is szerepel. Ami jelentős eredmény, az európai kezdeményezés program keretében egyetemünk 7 európai egyetemmel, a spanyol Riohai Egyetemmel, az olasz Veronai Egyetemmel, a német Geisenheimi Egyetemmel, a francia Bordeaux-i Egyetemmel, a román Kolozsvári Agrár Egyetemmel, és mi Magyar Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, tehát 7 egyetem konzorciumában egy olyan egyetemi szövetséget alkotunk, Európai Egyetemi Szövetséget, amely az EUGIFT nevet viseli, és ennek a projektnek a célja a szőlőbor élelmiszer eredetvédelem területén létrehozott együttműködés kialakítása, közös képzések, kutatási projektek elindítása, hallgatói, oktatói mobilitás elősegítése, valamint egy virtuális egyetem kialakítása. Erről sok hírt fogunk még adni, de ebben a tanévben sikerült elnyerni ezt, egészen pontosan januárban kaptuk a hírt. Nem lenne teljes a beszámoló, hogyha a harmadik missziós tevékenységről nem beszélnénk, és minden olyan tevékenység ide tartozik, ami a régiós szerepvállalásunkat mutatja meg. A felhalmozott tudás megosztásának a missziója ez a harmadik missziós tevékenység. Cégekkel, vállalkozásokkal, a gazdaság szereplőivel való tudásmegosztás, kapcsolattartás, de minden ember boldogabb jövőjén való munkálkodás missziója ez. Tehát a felzárkóztatás, a szegénység felszámolása is ide tartozik, de ide tartozik a teremtésvédelem is, és ezek mind-mind megjelennek az oktatási, a kutatási tevékenységünkben. Megalakult egyetemünkön a Teremtésvédelmi Bizottság, megkezdődött egy új kapcsolódó honlapnak a létrehozása, és a meglévő fenntartható fejlődési célok átvizsgálása, átgondolása 3 fenntarthatósági egyetemi rangsor az indikátorai alapján. Beszélünk gyakran arról, hogy az az egyetem látszik, amely megjelenik rangos egyetemi rangsorokban. Vannak már egyetemek teljesítményét mérő rangsorok világszinten, amelyek mérik az egyetemek sikerességét, és a legjelentősebb ezek közül a Cuccarelli-Simons ez csak QS-nek szoktuk mondani, a másik pedig a Times Higher Education, ez a THE-nek mondjuk magyarosan a rövidítését, és ha itt megnézzük, már negyedik éve ott vagyunk a legjobb egyetemek között, az Esterházy. A Times Higher Education rangsorban már 17 mért területen, 7 kategóriában szerepel az egyetem. Ilyen kategóriák a szegénység felszámolása, minőségi oktatás, megfizethető tiszta energia, fenntartható energiaszolgáltatások kutatása, fejlesztése, éghajlatváltozás mérséklése, ökoszisztémák védelme, partnerség a fenntarthatósági célok eléréséért. Ezeken a területeken értünk el figyelemre méltó helyezést. Ugye 2526 egyetemet vizsgálnak, és ezeken a területeken olyan 200 és 600, hol itt, hol ott, de ilyen 200 és 600 közötti területeken, vagy helyeken van ott az egyetemi rangsorban az Esterházy világviszonylatban is. 2025 nemzetközi rangsorában 130 országot néztek, 11 magyar intézmény szerepel ezek között, és köztük az EKKE, ugye ezért is jelenthetett meg a napokban az a hír, hogy a világ legjobb egyetemei között szerepel az Esterházy Károly Katolikus Egyetem, és hát ha azt nézzük, hogy Magyarországon közel 70 felsőoktatási intézmény tartanak számon, itt a 11 legjobb között lenni, az büszkeséggel tölt el bennünket. Szerepel az egyetemünk még a University International Green Metrics rangsorban, a zöld egyetemek rangsorában, és 65 helyet léptünk előre tavalyhoz képest. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy hozzájáruljon az egyetemünk a Magyarország Nemzeti Energia és Klímatervének a megvalósításához. Továbbra is sikeresen működik konzorciumi együttműködésben a Szélrégió Bizottság titkársága, amely az egyetemünkön teljesít szolgálatot, és hát ebben az évben valószínűleg ezért a tevékenységünkért nyerte el Heves vármegyei klímabarát díját a Szélrégió Bizottság titkársága. És hálát adunk azért is, hogy ebben az évben előreléptünk a katolikus egyetemmé válás útján is. Kollégáink lelki gyakorlatokon, zarándokutakon vettek részt, léleképítő, család és párkapcsolati kultúrát támogató előadásokat, beszélgetéseket szerveztünk, megünnepeltük a házasság hetét, hit és az ész dialógusa jegyében, tartottunk előadásokat és növekedhettünk hitünkben. Röviden az elmúlt évnek a kiragadott eredményei, és amikor az ismerősök kérdezősködnek tőlem, hogy megy az egyetem, akkor én csak azt szoktam mondani, hogy azt tudom mondani, hogy szárnyal az egyetemünk. És hát, hogy mire alapozom ezt, mert könnyű ezt mondani, hát az elért eredményekre alapozom, és talán még ezt kell, hogy erre időt szakítsunk, az ágazatirányító minisztérium által indikátorok alapján mért teljesítményünkre. Magasabb a finanszírozás az egyetemnek, de nagyon szigorú indikátorok alapján minden évben mérik az egyetemet. Ezek csak néhány indikátor: hallgatói előrehaladás, rangos nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációk, a diplomásaink pályán maradása, vagy a régióban maradása, vagy a pályájukon való elhelyezkedés, és így tovább. Tehetséggondozás. Már 4-szer mértek bennünket, és ebben a tanévben mért eredményeink is 90%-hoz közeli eredményt hoztak. Ez nagyon magas eredmény. Nem mondják meg, hogy hanyadikok vagyunk, de utólag már volt, hogy megtudtam, hogy az első voltunk ebben, de ott vagyunk az első 3 egyetem között a modellváltók és azon egyetemek körében, akiket mérnek indikátorok alapján. Ez többletforrást is jelent az egyetemnek. Én azt gondolom, hogy akár bátran ki is mondhatom, hogy ez 2 milliárd forint többletforrást jelent évről évre. Hálával és köszönettel tartozunk az egyetem fenntartójának, az Egri Főegyházmegyének, az egyetem nagy kancellárjának, dr. Ternyák Csaba érsek úrnak és a fenntartó tanácsnak. Nagyon sokat dolgoznak ők is az egyetemért, és nagyon jó érzés harmonikus összhangban dolgozni a fenntartónkkal.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-től 6 karon bölcsészettudományi, gazdasági és társadalomtudományi, informatikai, művészeti, pedagógiai és természettudományi karon kínál képzéseket. A februárban benyújtott jelentkezések sorrendjén ma évfélig lehet változtatni, és ugyanez a határideje a feltöltésre váró dokumentumoknak is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzés kínálatáról és az aktuális felvételi információkról Kalóné Szűcs Erzsébetet, az intézmény oktatási főigazgatóját hallják.
A felvétel is egy sikeres folyamat volt az idejében is az egyetemünkön. Már ahogy szót ejtettünk róla márciusban, amikor az oktatási hivatal közzétette a 2025. évi általános felvételi eljárás eredményeit, nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az évben tovább növekedett az intézménybe tovább tanulni szándékozóknak a száma. Tavaly egy nagyon kiugró évet zártunk, 2024-ben mintegy 40%-kal nőtt az egyetemünkre jelentkezőknek a száma, és ez sikerült felülmúlni az idei évben, további több mint 10%-kal a jelentkezési adatokban. Nem célunk a végtelenségig növelni a jelentkezési adatokat, de mindig megnyugtató az, hogy nagy az érdeklődés az intézményünk iránt. Ez azt jelenti, hogy mintegy 8000-en nyújtottak be jelentkezést az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre 2025. február 15-éig, és több mint a fele 4100 jelentkező első helyen jelölte meg az intézményünket. Soha ennyien nem jelölték még meg az egyetemünket első helyen. És hát köztudott, hogy mennyi mindent teszünk a pedagógus képzés fejlesztésért, népszerűsítésért. A 4100 első helyes jelentkezőből 2070-en a pedagógus képzést jelölték meg első helyen ebben a felvételi időszakban, alap- vagy mesterképzés formájában, Egerben és Jászberényben összességében. A pedagógus képzés mellett jelentős a gazdaságtudományok, a művészetek, az informatika és a sporttudomány iránt érdeklődőknek a száma, az első helyes jelentkezőknek a száma. Egyébként az idejében már 12 képzés területen hirdettünk meg felsőoktatási szakképzéseket, alapképzéseket, osztatlan képzéseket és osztott mesterképzéseket, ahogy rektorasszony említette, idén először műszaki képzési területen is, pontosan a vállalati partnereink igényeire reagálva műszaki menedzser alapszakot hirdettünk, illetve az új szakunk még a pszichológia alapszak. Ez utóbbit csak nappali tagozaton fogjuk indítani az idejében, míg a műszaki menedzser szakot várhatóan levelezős képzésben fogjuk tudni indítani szeptembertől. Több ezer jelentkező fordult meg a városban az elmúlt hetekben, hiszen bizonyos sporttudományi, pedagógus képzésben, mesterképzésben valamennyi szakon felvételi vizsgát kell tennie, művészeti képzésben is a jelentkezőknek. Ezek zajlottak az elmúlt hetekben, és zártuk a felvételi vizsgákat. Hogy hányan nyernek felvételt, az még július 23-áig változhat, és hát, hogy kik nyernek felvételt, és hány felvett hallgatója lesz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek 2025 nyarán, az július 23-án fog kiderülni. Ez a nap az, amikor ponthatár megállapításra kerül sor valamennyi magyarországi felsőoktatási intézményben. Ezen a napon is szervezünk, ahogy már évek óta pontot partit itt Egerben, az Eszterházy téren, együttműködésben a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, ahogy már ez évek óta megszokott. 20 órától lesz nyilvános valamennyi szakunkon a ponthatár, de itt megtekinthetik az érdeklődők valamennyi felsőoktatási intézmény, valamennyi meghirdetett szakának a ponthatára is, tehát akik a városban vagy a környéken élnek, és nem az Eszterházyra jelentkeztek, azokat is szívesen látjuk, hiszen itt együtt örülhetünk majd a sikereiknek. Ha valakinek mégsem sikerülne július 23-án valamely egyetemre, főiskolára bekerülnie, az sem kell, hogy búslakodjon, mert már az oktatási hivatal közé tette a pótfelvételi menetrendjét. Július 30-án indul majd a pótfelvételi eljárás, és augusztus 7-ig, tehát egy viszonylag szűk időszakban, egy jó egy hétig, 8 napig lehet jelentkezni azoknak, akik nem nyernek felvételt július 23-án egyetlen intézménybe sem, vagy nem is jelentkeztek február 15-ig. Ez egy nagyon fontos információ, tehát senki sem marad még le. Hogy mely szakok és milyen finanszírozási formában kerülnek meghirdetésre, erről még később dönt a felsőoktatásért felelős miniszter, de a vonalhúzást, a ponthatár megállapítást követően közzéteszi az egyetemünk a pótfelvételén meghirdetett szakoknak a listáját. Azokon a szakokon, ahol felvételi vizsgát írunk elő, a pótfelvételén is vizsgát kell tenniük a jelentkezőknek, ha csak nem tettek az elmúlt hetekben ugyanazon a szakon. Augusztus 18-án lesznek felvételi vizsgáink, és augusztus 27-én fogjuk nyilvánosságra hozni a pótfelvételi eredményeit.
Az elhangzott összeállításban előbb dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát, majd Kalóné Szűcs Erzsébetet, az intézmény oktatási főigazgatóját hallották.
Idén július 30-ától augusztus 18-áig, hát tulajdonképpen 21 produkció, de mégis 36 eseménnyel. Hát azt gondolom, hogy mindenki talál kedvére valót az Arteger Fesztivál szervezésében, Tatár Gabi ennek a
művészeti vezetője. Mondhatom azt, hogy a szürke eminenciása, mert ugye mi vagyunk takarítástól kezdve minden a mi feladatunk. Ugye mi nem egy kőszínházként működünk, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy pont ebben van az erőnk. Most nem, bocsánat, nem párhuzamot szeretnék a kőszínházdal és magunkkal állítani, hanem hogy olyan energiákat mozgatunk meg, amik úgy gondolom, hogy az elmúlt évek alatt, most már lassan 15 éve lesz, hogy mi elkezdtük ezt az utat, ezt a nyári színházasdit, és emlékszem, annak idején még kis cirkuszi nézőterünk volt, sőt olyan is volt a Mirandolinán, amikor a földön ültek az emberek, és nagyon jó érzés volt.
Én szerintem olyan én voltam, emlékszem.
Igen,
az érsekert, bizony, a Pince színházas előadások.
Igen.
Hát most, aki megnézi az idei kínálatot, én azt gondolom, hogy elképesztő színvonalos, és ahogy említetted is, most a sajtótájékoztatón két fő célt fogalmaztatok meg, minőségi és tehetséges produkciókat, előadókat hozzatok, és most, hogyha én olyan neveket említek itt tényleg a teljesség igénye nélkül, hogy Udvaros Dorottya, Csákányi Eszter, Festbaum Béla, aki ugye tudjuk Eger szülöttette, 14 éves koráig itt élt, utána került elő Szentesre, de zenében a Ilényi Katicától a Kovács Adrián, aki ugye a Víg Színház házi zeneszerzője.
Kovács Adrián az Örökség című musicalünknek is a szerzője.
A szerzője. Hogyne, hát az Örökségre mindenképp kitérünk erre az előadásra, hiszen ez egy must have darab tényleg, tehát hogy annyira egyértelmű volt, hogy előbb-utóbb ennek az egyetemnek kell, hogy legyen egy saját darabja. De még tényleg a Eperjes Károly, akkor kit láttam még ezt a fotókon.
Sági Tamás,
aki most ugye a Víg Színházhoz szerződött, igen, és a Grecsó Krisztián, tehát hogy nem tudom, de tényleg olyan sok mindenki fel lehetne sorolni, de nem akarom tőled elvenni a kenyeredet, szóval, hogy tényleg gratulálok, mert elképesztő felhozatalt sikerült leszervezni.
Ha most így beleavatnálok abba egy picit, hogy belülről nézve, hogy mennyire kétségbe voltunk esve, hogy úristen, kezdődik a fesztivál, és még ezt sem sikerült konkretizálni, azt sem sikerült lefixálni, hogy én úgy érzem egy kicsit, mintha ilyen áldás lett volna felettünk, mert az utolsó pillanatban, mondok egy példát, Csákányi Eszter volt az egyik első, akit megkerestünk. És az, ugye mi augusztus 3-ától szerettük volna a nyarat kezdeni, augusztus 20-ig. És az Eszter mondta, hogy hát, hogy ő költözik, ő nem fog ráírni augusztusban, és annyira szeretne jönni, de sajnos nem. És akkor voltam egy fesztiválon, ahol hallottam a Grecsó Krisztiánt, illetve a Grecsó Krisztiánhoz személyes kötődésem is van, ugye a lánya örök befogadása kapcsán, és akkor hívjuk meg a Grecsó Krisztiánt. Szerettük volna a Grecsó Krisztiánt meghívni, akkor ő a Szabó Balázsral. Felhív a Szabó Balázsnak a menedzsere, és mondja, hogy nagyon nagy probléma lenne, hogy sajnos a Krisztiánnak nem jó ez az időpont, de esetleg a Szabó Balázs a Csákányi Eszterrel. Tehát ilyen szinten, mint egy fogaskerék. És utána találkoztam a Grecsó Krisztiánnal, akitől megkérdeztem, hogy ugyan mi úgy terveztük, hogy augusztus 17-én befejezzük a fesztiválunkat, de ha esetleg egy nappal meghosszabbítjuk, augusztus 18-a jó lehetne nektek? És akkor, tehát hogy így került be a Grecsó Krisztián.
Minden a helyére került,
Minden a helyére került, igen.
Szóval, hogy a programkínálatot azt azért hol lehet megtalálni, mert tényleg most ugye elsoroltunk neveket, de hát ugye ezek mögött, a nevek mögött előadások, produkciók vannak, tehát hol van ez így?
Arteger Fest Facebook oldalán mindenki ráakad, aki bekövet bennünket, illetve megpróbáljuk, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az online hirdetésekre, úgyhogy remélem, hogy egyre több helyen fog majd felbukkanni az emberek szem előtt, hogy igenis vagyunk, leszünk, és jöjjenek. Hát ahogy te is felsoroltad, ezek a nagy nevek, ezek a nagy tehetségek, illetve az, hogy 800 fős nézőterünk legyen, hogy hangfénytechnikát, hogy tényleg európai színvonalon tudjuk itt várni az embereket. Hihetetlenül sok pénzbe kerül. És itt nem keseregni szeretnék, hanem egyszerűen csak, ha szeretnék az emberek azt, hogy mi itt legyünk, nem csak idén, hanem a jövőben is tudjuk jönni, akkor nekik is segítenie kell bennünket azzal, hogy érdeklődnek, hogy megvásárolják a jegyeket, hogy eljönnek. Sajnos az eltelt 20 évben, nem is tudom, úgy nőttünk fel, hogy annak idején rengeteg sörfesztivál volt, rengeteg ingyen program, valahogy úgy szocializálódtunk, hogy az embereknek olyan természetes, hogy mindig van egy koncert, amit csak úgy meg lehet hallgatni. De amit mi idehozunk a gyerek előadásoktól kezdve, minden nagyon sok pénzbe kerül, és hogy én azt gondolom, hogy igenis, hogy azzal is támogatjuk a kultúrát, hogyha ha mi szemezgetünk a jobbak közül, a még jobbakat próbáljuk kiválogatni. És hogyha ez tetszik az embereknek, és igényük van rá, akkor ők azzal tudják megmutatni, hogy megvásárolják a jegyeinket. És remélem, hogy minél többen fogják. Olyan nagy ez a város, olyan sok kis település van a környéken,
és olyan sokan jönnek a városba.
És olyan sokan, igen, a turizmus is. Arról nem is beszélve, hogy aki ismer bennünket, az tudja, hogy mi több mint 15 éve nem csak színházként, tehát hogy mi olyan tanulán kívüli tevékenységeket viszünk különböző településekre, olyan településekre, ahol lehet, hogy a gyerekeknek nem hogy színházjegyre, tornacipőre sincs pénzük.
Igen.
És hogy mi oda próbáljuk eljuttatni a kultúrát, és az hihetetlen. Volt például egy olyan nyári fesztiválunk, ahol Bán Horvátiból fölhívott az igazgató, hogy nyertünk egy kis pályázati pénzt, és hogy nálatok szeretnénk elkölteni. És annyira jól esett, mert tudtam, hogy ez annak az egy évi munkának a gyümölcse volt, amikor mi oda jártunk, és szakköröket tartottunk, rendhagyó irodalomórákat, vagy színházi előadásokat vittünk, hogy én nagyon hiszek abba, hogy mi nagyon-nagyon megdolgoztunk a kapcsolati tőkénkért. Valószínű nem vagyunk olyan erősek abba, hogy futassuk magunkat, hogy kitűzzünk ügyeket a zászlónkra. Én úgy gondolom, hogy inkább mi mindig a színházat tényleg felhasználtuk arra, hogy oda irányítsuk a figyelmet. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 16-án az örökség előadás jelnyelvi tolmáccsal, audionarrációval, mozgáskorlátozottaknak ugye minden előadásunk akadálymentesített, azért egy jelnyelvi tolmács, egy audionarráció megszervezése, mert itt nem csak azt kell megszerveznünk, hogy itt legyen a jelnyelvi tolmács és az audionarrátor, hanem meg kell találnunk azokat az embereket is, akiknek szól. És az hihetetlen érzés, hogy Szegedről, Pécsről, amikor tudják, hogy ilyen előadásunk van, nyilván ebben a szakemberek is segítségünkre vannak, a Sinosszal is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, hogy tényleg fogjuk egymás kezét, és mindenki a saját eszközeivel, de segítsünk egymásnak.
Ez az olyan sokat emlegetett örökség előadás, amit mondtam, hogy ugye ez ilyen előbb-utóbb várható volt, hogy lesz az egyetemnek, a városnak egy olyan előadása, ami nem csak Eszterházi püspökről, hanem úgy az egri nagyokról, Barkóciról, régi püspökökről, érsekekről, mondjuk egy Markot Ferencről, akár aki Helmiksáról, a csillagászról, ugye Markot Ferenc a Bolonyában tanult egri orvosról szól. Szóval hogy azért ez az előadás már ugye be volt mutatva tavaly.
November 4-én volt egy díszbemutató, ugye akkor volt 250 éves az egyetem, és ez arra készült, ez egy zárt körű előadás volt, de a cél mindenkinek az volt, hogy megnyissuk a nagy közönségnek is ezt az előadást. De azt látni kell, 50-en vagyunk benne a produkcióba, tehát hogy azért 50 embert összeszervezni és létrehozni, illetve hogy hát emiatt hihetetlenül költséges egy estés előadás, úgyhogy én nagyon remélem, hogy érdekelni fogja az egri embereket, és eljönnek és megnézik, és ahogy már a sajtótájékoztatón is említettem, van egy pályázatunk, amiben hát az a nem titkolt vágyunk, hogyha azt megnyerjük, akkor eljuttathassuk az egri diákokhoz. Mert igen, és nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit, talán ez a gyerekek nyelvén, tehát a diákok nyelvén szólal meg ez az előadás. Nyilván vannak benne komolyabb részek, és vannak olyan részletek, amiket nem tudunk megkerülni, amik lehet, hogy egy kicsit nézőként azt mondják, hogy ez most egy kicsit olyan, ez az 5 perc egy kicsit olyan nehezebb volt, de vannak benne nagyon humoros részek, csodálatos a zene, ugye, ahogy említettük a Kovács Adrián. Az Adriánnal 15 éve együtt dolgozunk. A Szándék című előadásnak, ami 2016-ban az örökségnek az elődje volt, annak is ő szerezte a zenéjét, és én nem titkolom, azért hívtuk meg a mást, hogy a Kovács Adriánt meghívhassuk, és hogy a Kovács Adriánt megmutathassuk az egri közönségnek, mert nekünk nagyon könnyű helyzetünk van a színészeknek, mert mi ott vagyunk a színpadon, minket megtapsolnak, de hogy kik azok az emberek,
akik alkotnak,
és akiknek mi a szócsövei leszünk, hiszen mi tesszük lehetővé, hogy az ő tehetségüket mindenki észrevegye, és mindenki lássa. Egyszer a lányomnak az osztályába elhívtuk Pálfi Zoltán barátomat, aki a verszibárdokat adta elő, éppen akkor azt tanulták, és én úgy vezettem föl, hogy Arany János egyszer megírta ezt a balladát, és mindenki, aki elolvassa, valamit mond neki, lehet, hogy van olyan, akinek semmit nem mond, de amikor egy művész kezébe kerül, aki megtanulja, és a sorokat már ő úgy fogja tolmácsolni, hogy az ő egyéniségén is keresztül ment ez a történet, akkor valahogy annyira csodálatos dolgok születhetnek. Tehát így párhuzamot vonva én azt gondolom, hogy az Adrián, vagy a Szőke Andrea, aki írta az Örökséget, aki számtalan dalabunkban vett már részt dramaturgként, illetve íróként
ő
is.
A Babszem Jankós házi író
igen,
volt.
Illetve igen, illetve azért a Gárdonyi Géza Színházban igen. is nagyon sok produkció volt, aminek ő volt a szerzője. És azt gondolom, hogy az Andrea valami olyan csodálatos szövegkönyvet alkotott, amit, és mindezt úgy, hogy benne van a 1770-es éveknek a lenyomata, de mégis azért a mai nyelven mai szól nyelven. Az emberek.
Pontosan talán így könnyebb lesz a gyerekeknek is. Még egy dolog, ugye említettük, hogy tényleg minden korosztályt kielégítő, musicalek, végjátékok, zene, tehát tényleg minden lesz, és ugye egy nyúlfartnyi említés volt a gyerek előadásokról, tehát hogy így lesz teljes akkor gyakorlatilag ez a nyári szűk igen. három hét.
Éveken keresztül, mondhatom azt, hogy évtizedeken keresztül ezeken a fesztiválokon csak és kizárólag saját produkciókat mutattunk be. És most nagyon boldog vagyok, hogy a Pinokkiót és az Ágacskát fel tudtuk újítani. Most egy kicsit felfrissülve más szereplőkkel, más szerepkörökkel, tehát aki például a Pinokkiónk volt, a Koncsos Emese, akikre nagyon büszkék vagyunk. Barcelonában most végzett a Színművészeti Egyetemet, és már Barcelonában állást is kapott. Az Örökség című musicalben is az Emese szerepel, illetve szinte az összes mesékben ő szereplő volt. Az Emese korábban Pinokkiót játszott, most ő lesz a Tücsök benne. Például. De itt van a Kerekkő című produkció, ami egy népmesének a feldolgozása, Nyári Dett és Tűzkő Sándor színész kollégámnak a közreműködésével, interaktív előadások, nagyon-nagyon jó helyszín a Líceum udvar. Én azt szoktam mondani, mindig megkérdezik, hogy hány éves kortól. Volt már itt 10 hónapos pici baba is, aki végigülte a babakocsiba az előadást, de annyira csodálatos ez a helyszín, hogy amikor úgy érzi az anyuka, hogy a 3 éves Lurkó egy picit elfáradt, és lehet, hogy neki ez az 58 perc, bár hozzáteszem minden előadás, zenés előadás, és amikor a gyerekek már fáradnának, mindig jön egy dal, amivel egy picit úgy felrázzuk őket, és tovább tudjuk görgetni, de ha elfáradnak a gyerekek, csodálatos az udvar, ugye itt a büfé is, el tudnak, sétálgatnak egyet, és utána visszacsatlakoznak az előadásba. Tehát amit mi szoktuk mondani, hogy 0-tól 99 éves korig, mi tényleg törekszünk arra, hogy mindenkinek tudjunk olyan produkciót, és a gyerekek nagyon fontosak. És ez nem csak szlogen. Én hiszek abban, és az eltelt, most már mondhatom azt, hogy 30 év, amit én a gyerekek közelében töltöttem, az azt bizonyítja, hogy bizony ki tudjuk nevelni a saját nézőinket.
Ez pontosan így van, tehát minél hamarabb kap egy gyerek színházi élményt, én ezt a saját gyerekeimről tudom, tehát tényleg pici óvodáskortól vittem őket, és a mai napig, amikor lesz a következő adás, amire megyünk, akár Egerben, akár Budapesten, hogy nagyon várjuk. Tatár Gabi, én azt gondolom, hogy nagyon nagy munkátok van benne, és tényleg azt kívánom, hogy nagyon sok nézőt legyen. Szerintem már most csak kellemes nehezen jön. Tényleg azt kívánom, hogyha ennyi munkát beletettetek, ezt érüljön meg sokszorosan. Úgyhogy köszönöm, és jó munkát kívánok.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!